Szervusztok! Egy olyan történettel hadd kezdjem, vagy egy életérzéssel, ami nagyon meghatározó volt ifjúságom éveiben. Sokan tudjátok rólam, hogy én régésznek tanultam, és a régészet az úgy különösen közel állt mindig, és egy picit áll még mindig a szívemhez. Erről mondanék néhány gondolatot, nevezetesen arról, hogy milyen különös érzés az, amikor régi tárgyakat, régi használati tárgyakat, vagy ékszereket, különleges dolgokat évszázadok, évezredek után először veszel a kezedbe, és megcsodálod, és elképzeled, hogy valamikor ezt valaki a saját ékesítésére, vagy hasznára, vagy gyönyörűségére hogyan használhatta. Magad is csodálkozol sokszor egy régi fülbevalónak, aranyfülbevalónak a gyönyörű kis kiképzésén, és belefeledkezik az ember ezekbe a tárgyakba, álmodozik róla, megpróbálja rekonstruálni azt a világot, amiben ez használatban volt. De hogy ne ennyire távoli, ne ennyire különleges, ne ennyire egzotikus dolgokat mondjak, hadd térjek át arra, hogy a múlt héten hallottam egy rádióriportot raftingozó hazánk fiairól, akik Szlovéniában, azon a vidéken szoktak mostanában ilyen túrákon részt venni, ahol dédapáik nem annyira raftingoztak, inkább a Lisonzói csatatéren a hazájukat vagy a vélt birodalmi érdekeket védték, és estek el sokan, és talán nincs is olyan magyar család, hogyha nagyon megpiszkáljuk a múltat, akinek ne lennének áldozatai, ne lennének ükapjai, dédapjai, akik ott vesztették életüket azon a vidéken. Legalábbis az egyik fronton. És találnak a mai napig sok-sok érdekes dolgot arrafele azok, akik nem csak a rafting túrákon vesznek részt, hanem felmennek a hegyekben. És többek között beszámoltak arról, hogy találtak egy ilyen bunkerszerűséget, benne szerencsétlenül járt hazánk fiaival, és köztük olyan jegyzetfüzetekkel, vagy ilyen naplókkal, amit ott utolsó napjaikban, heteikben írtak ezek az emberek. És úgy elgondoltam, egyrészt tehát a rádióriport arról szólt, hogy ennek a fekete piacon mekkora értéke van, meg egyéb ilyesmi, de én meg arról gondoltam, hogy ha valakinek a dédapja, ükapja lett volna ez az ember, akinek megtalálják ott ezt a jegyzetfüzetét, micsoda kincsként venni a kezébe a nagyapónak az utolsó sorait, az utolsó iratait. Mennyire érintve érezné magát, és mennyire minden egyes betűjét, minden egyes kis írásjelet háromszor, négyszer átvizsgálna rajta, hogy a legtöbb átjöjjön abból az üzenetből. És hát hozzunk még egy közelebbi példát. Én gondolom, hogy találtatok már ti is nagyszüleitektől, vagy szüleitektől régi leveleket, régi iratokat, és ezeket újraolvasva, hát enyhén szólva érintve érzed magad. Ez a te életed is, még hogyha meg se születtél adott esetben. Nekem is van egy olyan levél, egy nyírfakéreg levél, amit még a Doni Frontról küldött a nagyapám, a nagymamámnak, és hát úgy néha mosolyogva, néha különös érzésekkel veszi kézbe az ember, hogy ilyen is van. Miért mondtam én ezt így bevezetőnek a tesszalonikai levél elé? Azért, mert itt nem pusztán tárgyakról van szó, régi érdekességekről, régi városokról, régi emberekről, hanem ami sokkal több, még a legizgalmasabb régészeti kutatásoknál is, az az, hogy egy régész maximum tárgyakat hoz a felszínre, de Isten igéje az azt is megmutatja, hogy azok az emberek, akiknek a tárgyait felszínre tudjuk hozni, hogy gondolkodtak, hogyan éreztek, mi volt a szívükben, mi volt a szívük mélyén, amit egy egyetlen ásó, egyetlen szakszerű feltárás sem tud napvilágra hozni. És még ennél is tovább mehetünk, mert a személyes érintettség az úgy szintén igaz ránk, nem csak a nagyszüleink vagy a szüleink levelezéséből, hanem Pál apostol és a tesszalonikai beliek közötti levelezésből is. Ez az érintettség ugyanúgy igaz. Mert amiket majd kibányászunk ezekből a sorokból, amiket megpróbálunk megérteni a régi világ, a régi helyzet feltárásával, meg fogjuk látni, hogy semmit nem változott szinte a világ. Sem a benned, sem a bennem levő érzések. És azok az Istentől jött bátorítások, figyelmeztetések, utasítások, vigasztalások, amik ezekben a levelekben benne foglaltatnak, ezek szólnak neked, szólnak nekem, és semmit nem vesztettek az értékükből, semmit nem vesztettek az érvényükből. Ennyi ezer év, több évszázad, és inkább mindjárt mondom évezred után sem. Úgyhogy egy ilyen hosszú bevezető után kanyarodjunk vissza a Tesszalonika beliekhez írt levelekhez, amiben az elsőt már az elmúlt hónapokban végigolvashattuk, végiggondolhattuk. Nagyon rövid emlékeztető a környezetről, a helyzetről, Pál és a Tesszalonika beliek közötti kapcsolatról és viszonyról. Ez a városka, ez egy nagyon jelentős település volt egyébként a mai Észak-Görögország területén, Tesszalonika néven, Tesszaloniki néven találhatod meg a térképen. Egy viszonylag jelentős kikötővel rendelkező város, és már az ókorban az egyik fő útvonal, ma úgy mondanánk, egy jelentős autósztráda haladt át rajta, és ebből kifolyólag a kereskedelme, a logisztikája meghatározó volt a környék, sőt az egész római birodalom életében. Ahol kereskedni lehetett, ahol komoly tranzitútvonalak voltak, ahol komoly üzleteket lehetett kötni, talán nem árulok el vele titkot, hogy komoly zsidó kolónia is volt a településen, és amint megtudtuk, megtanulmányoztuk, ebben a zsidó kolóniában volt nyilván zsinagóga, és Pál apostol szolgálatáról, missziós útjairól tudjuk, hogy akárhányszor ő elment egy ismeretlen településre, vagy eddig korábban számára ismeretlen településre, ő mindig a szolgálatnak azt az útját kereste, hogy elsőképpen ahhozokhoz szólt, akik értették az ő szavát. Elsősorban azokhoz szólt, akiknek volt metszete a gondolataik, az érzéseik, az istenismeretük és az ő istenismerete között. Az első útja mindig a zsinagógába vezetett. Így történt ez Tesszalonikában is. És ami furcsa, és számomra megdöbbentő, és sok gyülekezetplántálónak szerintem frusztrációt okozott az elmúlt évek során, hogy összesen 3 hetet tölt ezen a helyen, és egy gyülekezet születik belőle. Mások meg 3 évtizedet plántálnak adott esetben egy gyülekezetet, aztán alig látnak valami gyümölcsöt. És ahogy megnéztem ennek a hátterét, egy picit jobban megértettem valamit. Talán pont ezt, hogy azzal, hogy ő azokhoz ment, akik ismerték az írásokat, ismerték Mózes 5 könyvét, én megmerem kockáztatni, anélkül, hogy bárkit is sértegetnék, talán jobban, mint bármelyikünk itt. Ezek az emberek oda-vissza tudták sokszor azokat az igéket, amiket mi úgy évente egyszer-kétszer, hogyha olvasunk. Ezeket az embereket megkereste, és egy nagyon világos, egyértelmű Istentől kapott tanítási módszerrel megmutatta nekik, hogy a proféciák, amelyek meg vannak jövendőlve, beteljesedtek. A beteljesülése nem más volt, a messiás személye nem más volt, mint az a názáreti Jézus Krisztus, akit őt hirdet, és ezt az igéből, az ószövetségi igeversekből világosan kimutatta nekik, illetve elmondta, hogy ennek a Krisztusnak meg kellett halnia, és feltámadt. Ez volt a 2 fő üzenet. És ezen keresztül elmondta nekik az evangéliumot, hogy miattunk kellett meghalnia, de feltámadt, és az ő feltámadása által nekünk szabad utunk van az Atyához. Ez volt a fő üzenet. És ezt sokkal jobban értették azok az emberek, akikhez ment, mint hogyha én ezt most így ebben a néhány mondatban kimennék az utcára, és bárkinek elmondanám. Még egy dolog, az a görög világ, Tesszaloniki erkölcse, morálja, közgondolkodása, szellemisége, én úgy gondolom nagyon-nagyon közel áll a mai világ, a mai minket körülvevő kollégáink, iskolatársaink gondolkodásához, erkölcsiségéhez. Azok az zsidók, akikhez Pál apostol Tesszalonikába odament, Nekik valahogy nem volt kérdés, legalábbis a törvény szerint, és hogyha ezt komolyan vették, már pedig legalábbis képviselték, hogy komolyan veszik. A gyakorlat az, tudjátok, hogy az elmélet és a gyakorlat között elméletileg semmi különbség nincsen. De a olvasott ige szerint például a tisztaságról, és elsősorban a nemi tisztaságról olyan egyértelmű utasításai voltak a Tórának, a Szentírásnak, amit a görögök körberöhögtek. Amit a zsidók komolyan vettek, a görögök meg azt mondták, hogy hát, ami jól esik. Amihez kedved van, és akivel kedved van. Nagyon minimális volt az a morális korlát, amit egy-egy görög filozófus ennek kapcsán megfogalmazott, hogy hát azért mégsem mindent, de alapvetően nem mertek ehhez a témához hozzászólni. Isten igéje meg világosan megmondta, hogy házasságban engedett, különben minden más tisztátalan, és házasság előtt, vagy házasság kívül ez Isten előtt nem kedves. Ezt nem kellett magyarázni. Ez zsidók között olyan alapértelmezés volt elméletben. Ugyanez igaz volt nagyon-nagyon sok olyan hétköznapi életbe vett területen is, mint például a munka. Hát én nem akarok egyetlen nemzetet sem megbántani, mert minden általánosítás egyrészt nem eurokonform, másrészt meg hamis. Ezzel együtt azért Pál apostolnak is van néhány nem eurokonform megjegyzése. A krétaiak kapcsán talán emlékeztek rá, hogy hát nincs valami túl nagy véleménnyel a görögökről, és a igazmondáshoz, a pénzügyekhez és egyebekhez való viszonyukat, hát enyhén szólva kívánnivalókat hagy maga után a megfogalmazása szerint, és ahogy nézem adott esetben a napi sajtót és gazdasági híreket, nem sokat változott a világ. De ezzel együtt azt mondom, hogy amikor Pál apostol mondjuk a munkáról azt mondja, hogy ne legyetek lusták, dolgozzatok, ezt nem kellett mondani mondjuk élből a zsidóknak a saját környezetükben, mert ott egyértelmű volt, hogy meg kell keresni a kenyeret. Valahogy gondoskodni kell a családodról, valahogy gondoskodni kell a környezetedről. Ezt a görögöknek azért el kellett akkor ott mondani, legalábbis mindenütt ez előfordul sok helyütt. És még vehetném az élet számos területét, hogy bizonyos erkölcsi alapigazságok nem voltak kérdések egy bizonyos kultúrkörben, és bizony elég erősen kérdőjeleket hagytak maguk után más emberek között. Na ez volt számomra a megoldás, hogy amikor Pál apostol Tesszalonikába ment, olyanokhoz ment, akikre már úgy építhetett, hogy volt alapja a mondani valójának. És hogyha a szolgálatunkban gondolkodunk, vagy gyülekezet plántálásokban gondolkodunk, vagy a szolgálatunk továbbépítésében, Isten országának az építésében gondolkodunk, talán ez egy olyan modell, amit nem érdemes figyelmen kívül hagyni. Nem akárkihez ment, hanem értő emberekhez, az igét ismerő emberekhez, csak még Jézus Krisztus nem követő, őt személyesen megváltóként nem ismerő emberekhez. És nem kellett megalapozni azt a tanítást, amit már mások megalapoztak, amelyek már ott voltak az életében, viszont a lényeget, pont a zárókövet a boltívben még nem lakta be senki. És ez a zárókő a boltívben, a lényeg, amiért ez az egész épület felépült, az az volt, hogy csak Jézus Krisztus által, és csak az ő megismerésével lehetséges örök életed, csak ő lesz az, aki erkölcsileg rendbe tesz, és rendben tart, és megtart téged, és csak kegyelem által. Ezt az üzenetet, ezt el lehetett mondani világosan, egyértelműen, meg lehetett alapozni akár 3 hét alatt is. Azoknak, akiknek nem kellett az alapoknál kezdeni. És ez a tanítás, ez a felismerés ebben a zsidó kolóniában, azoknak az embereknek a szívében, akiknek ez betalált, olyan mély volt, annyira átformáló volt, hogy még a saját egzisztenciájukat, a saját korábbi életüket, a saját korábbi kapcsolatrendszerüket sem sajnáltak feláldozni azért, hogy ezt a mindenek feletti igazságot kövessék. Ismeritek azt a történetet, példázatot, bocsánat, amelyet az Úr Jézus mond a gyöngykereskedőről. Aki mindenféle gyöngyöket gyűjt, menjünk vissza a régészeti leletekhez, mindenféle kincseket, és csodálja őket. És ezek a gyöngyök, ezek egyik szebb, mint a másik. De amikor talál egy olyan igaz gyöngyöt, ami mindenek fölött való, aminél szebb nem létezik, akkor az összes dolgát eladja, mindenét eladja, hogy azt az egyet megvehesse. Ezt az Úr Jézus a mennyek országához hasonlítja. Van fantasztikus sok érdekes, szép dolog ezen a világon. A régészettől a technikáig, a te hobbittól az én hobbimig, nagyon sok minden van. Egyik szebb, mint a másik. Egyik izgalmasabb, mint a másik. De amikor megtalálod azt az egyet, ami mindenek felett való, azért érdemes piacra dobni az összes többit, és azt az egyet megragadni. Mert az az egy, az mindent megér. És amikor erre rájöttek a tesszalonikabeli testvéreink is, akkor ők mindenüket odaadták ezért. Annyira komolyan vették, hogy nem egy meleg, fűtött, nem is valószínűleg, hogy ott erre szükség lett volna, helyiségben kellemes vasárnap délelőtti hangulatban hallgatták Isten igéjét, hanem adott esetben, hát ott nem babra ment a játék. Ott életveszélyben voltak. Oly mértékben, hogy 3 hét után Pál apostolt egy csellel úgy kellett kimenekíteni onnan. És csak bizonyos konspirációval lehetett kapcsolatot tartani a későbbiekben is velük, mert messzire elért a kezük. És meg a következő városba is, majd utána Béreába is, utána küldenek küldöttséget, és komolyan életveszélyben voltak, amiben megint nem tudom a ti életeteket, de úgy gondolom, hogy talán egyikünknek sem volt még életveszélyes helyzete azért, mert megvallotta a hitét, és képviselte Jézus Krisztust, mint személyes megváltóját mások előtt. Ezek az emberek voltak ilyen helyzetben. És miközben ilyen helyzetben voltak, helytáltak, és nem tagadták meg a hitüket, nem is másoltak, nem kellett a kakasnak kukorékolni, hogy emlékeztessék őket, hogy te megtagadtad a Krisztust. Ezek az emberek következetesen kiálltak amellett, amit Páltól megismertek, utána megvallottak és képviseltek minden körülmények között. Nos, hát egy ilyen helyen, egy ilyen gyülekezet, ahol tényleg ilyen emberek vannak, ilyen nagyszerű Krisztusban komolyan hívő emberek vannak, és 2-3 héttel ezelőtt még ők sehol nem voltak. Mármint olyan értelem, hogy Isten országa szempontjából sehol nem voltak. Na, ezek az emberek biztos ilyen rövid idő alatt is nagyon közel kerültek Pál szívéhez. De nem csak Páléhoz, majd mindjárt meg fogjuk látni, hogy itt egy csapatról van szó. Ez az első tanulság, hogy nincsenek magányos keresztények. Ha eddig még úgy gondoltad volna, hogy vannak, akkor szeretném elmondani Isten igéje alapján, hogy nincsenek. Nem fogod tudni soha egyedül a magad eszére támaszkodva, vagy a magad tapasztalataira támaszkodva Isten országát helyesen és tisztességes módon képviselni. Mindig csapatban dolgoz, Pál apostol is ezt tette, és az összes többi hithősről is láthatjuk azt, hogy Isten emberei mindig együtt vannak, és támogatják egymást, és kiegészítik egymást, mert rész szerint van meg bennünk az igazság. Nos, Pál apostol próbálja a kapcsolatot tartani velük, először írt nekik egy levelet, most írja a másodikat. A másodikból is csak az első fejezetre jut idő, arra is csak vázlatosan, de nézzük most PowerPointban akkor az első néhány sort, ami arról szól, hogy egy köszöntés, mint minden levél illik köszöntéssel kezdeni. Pál, Szilvánusz és Timóteus, tesszalonikaiak gyülekezetének Istenben, az Atyánkban és az Úr Jézus Krisztusban. Ebből a rövid kis sorból, ebből a rövid gondolatból kitűnik az, hogy egy csapat nevében írja Pál apostol ezt. És erre fölhívom még egyszer a figyelmeteket, hogy ő komolyan vette azt, hogy egyrészt tanított, idézőjelben betanított körülötte levő embereket mindarra, ami az ő Istentől nyert tapasztalata volt, illetve elfogadott és kért segítséget, mert tudta, hogy amikor együtt dolgoznak egy akaratért, egy akaraton, akkor azt Isten megáldja, és az ilyen egy akaraton dolgozó embereknek a munkája az nem összeadódik, hanem összeszorzódik. És a következő sorban a két legfontosabb dolgot, olvashatjuk, amit az életben kaphatunk, kérhetünk, nyerhetünk, vagy kívánhatunk egymásnak. Kegyelem néktek, és békesség az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. Ezért azért állok meg itt egy pillanatra, szerintem egy egész prédikációt lehetne ebből az egyetlen egy mondatból tartani, és talán nem is kéne tovább menni, de majd meglátjuk idővel, hogy állunk. Gyakorlatilag képzeld csak el, hogyha a te léghajódból minden homokzsákot ki kéne dobálni. Ha te életedből mindenről le kéne mondani, mi lenne az a két dolog? Mi lenne az a kettő, amiről egyszerűen nem lenne érdemes megszabadulni? Amitől nem szívesen engednéd, hogy meghosszanak. Az első, én úgy gondolom, hogy a kegyelem. Mindnyájunknak szüksége van arra, hogy a múltbeli hibáit, mulasztásait, bűneit, félrelépéseit, hazugságait, gonoszságait, sorolhatnánk sok-sok negatív dolgot, az Isten nélküli életünknek, vagy az Istentől elszakadt életünknek a gyümölcseit, virágait, azt megbocsássák, eltöröljék, rendbe tegyék, semmissé nyilvánítsák. Ha valaki azt mondja, hogy neki nem, hát akkor mind a társasjátékba lép vissza az első mezőre. Hát akkor valamit nagyon nem értettünk meg. De ha valaki erre már rájött, valakire ez már egyszer ránehezedett, akkor tudja, hogy van kegyelem. Jézus Krisztusban van kegyelem. És nincs az a hiba, nincs az a bűn, nincs az a mulasztás, amit ő ne tudna és ne akarna megbocsátani nekem, neked. Nincs. Tehát olyan nincsen, hogy ne kapjál tiszta fehér lapot. És ez valami fantasztikus dolog. Amikor először valaki ezt a tiszta fehér lapot megkapta, akkor nem hiszem, hogy ezt olyan le lehetne írni. Ezeket az érzéseket, ezeket a gondolatokat. A másik, az a békesség. Tudjátok, hogyha nekem megbocsátották minden hülyeségemet. Nekem biztonságban van az életem, és bizonyos lehetek abban, ha meghalok, akkor Istennel töltöm az örökké valóságot, és semmiféle korábbi bűnöm következménye nem fog engem a mélybe taszítani. Ez egy fantasztikus dolog. De egy dolog még talán mindig furcsa, talán ahogy mondom, de legalábbis ebben az életben, ebben a földi életben még mindig zavarhat. Az az, hogy a bűnnek vannak következményei. Ha valaki dohányzik, akkor az tönkreteszi a hangját, a tüdejét, a szervezetét. Ha valaki iszik, hasonló módon tönkreteszi a máját. Ha valaki paráználkodik, akkor annak is lesznek fizikai és szellemi következményei is. Na most, ezeket mind meg lehet bocsátani. Ebből mind meg lehet szabadulni. De azt az Isten nem ígérte, hogy a bűn következménye ezen a földön nem kíséri az életünket végig. Hogy egy rák, egy testi elváltozás, vagy egy szellemi nyomorúság adott esetben, az tuti, hogy le lesz ugyanúgy törölve, és nulla lesz. Örök életet kaphatok, bocsánatot kaphatok, de egy magam ellen elkövetett fizikai bűncselekménynek a nyomai, azok magamon maradhatnak. Az automatikusan nem fog meggyógyulni. Vagy nem, sehol nincs megígérve, hogy az teljes egészében heg nélkül gyógyul. Na most, akkor, amikor békességről van szó. Az valami sokkal több, én úgy gondolom, ezen a földön beszélek róla, mint amikor biztos lehetek abban, hogy majd az örök létben már biztosítva van a helyem. Ha egyrészről ez igaz, másrészről meg tudom, hogy minden körülmények között a szívemben nyugalom lesz. Minden körülmények között jól fogom érezni magam a bőrömben. Örülök annak, ami vagyok, aki vagyok, ahol vagyok. Jókor, jó helyen élek. Nem kívánok elmenni innen, nem kívánok eltűnni innen, nem akarom az időt sürgetni. Egyszerűen békességem van, elégedett vagyok a helyzetemmel. Na ez az a dolog, ami ha együtt van az örök élet bizonyosságával, az üdvbizonyossággal, és itt a belső nyugalommal, ezt már nem tudom überelni. Ez a legtöbb, amit kérhetek magamnak, a családomnak, a gyerekeimnek, a szeretteimnek, nektek. Ennél többet nem. Tehát ebben majdnem minden benne van. Sőt, én úgy gondolom, az én értékrendem szerint minden benne van. Egy biztos célba jutás Istennél, és egy elégedettség, míg odaig eljutok. Ez a kettő. Ennyit kívánt Pál a tesszalonikaiaknak, ennyit kívánok én is nektek, de nektek is ezt kívánja. És úgy gondolom, hogy többet nem is kívánhatunk egymásnak. Menjünk tovább. Szüntelen hálával tartozunk Istennek, értetek, testvéreim, amint ez méltó is, hiszen hitetek nőttön nő, és az egymás iránt való szeretet gazdagodik mindnyájatokban. Azt írtam oda fölé, hogy látni a maradandó munka gyümölcseit. Valaki 30 évig dolgozik egy projekten, valakinek 3 hét adatik erre, de bármelyik őtök dolgozik, bármelyik őtök szolgál, bármilyen területen, akár a gyülekezetben, akár önkéntes munkában, akár ingyenölelésben, akár téglahordásban, akár takarításban, akár komoly szellemi, fizikai munkákban, szeretnénk látni a munkánknak a gyümölcsét. Szeretjük látni a munkánknak a gyümölcsét. Pedagógus környezetben nagy mosolyokat szoktam azért kapni, hogy én mindig irigylem a szobafestőket. Mert egy nap után látszik a munkájuk. Sok olyan munka van, amit a lelkedet kiteszed, és akkor se látszik, vagy csak nagyon sokára látszik. Ugye a vető ember míg aratni fog, addig sok mindent megél még. És nem mindig látszik a munkájának a gyümölcse. De semmiképpen nem azonnal. Viszont senki nem szeretne fölöslegesen dolgozni. Mindenki, aki fáradozik valamiért, az szeretné látni a munkájának a gyümölcsét. És amikor hálával imádkozik Pál apostol, amikor hálát ad Istennek a tesszalonikaiakért, vagy amikor te hálát adhatsz azokért az emberekért, akikért imádkoztál, akiket Krisztushoz vezettél, akiknek bizonyságot tettél, akiknek elmondtad, hogy hogy lettél keresztény, akkor az valami fantasztikus dolog, hogyha azt láthatja, hogy annak a másik embernek a hite nő, és annak a másik embernek a szeretete gyarapodik. Mert igenis, és ez az egyik fő üzenet nekem ebből a néhány sorból, hogy lehet gyarapodni, lehet növekedni a szeretetben. És sok-sok feladatunk, sok-sok munkánk, teendőnk között, nem akarok a ti fejetekkel, a ti gondolataitokkal gondolkodni, vagy rólatok beszélni, én magamról beszélek, amikor arról van szó, hogy olykor elfelejtem, sokszor elfelejtem, hogy van egy terület, amiben törekednem kell a gyarapodásra, a növekedésre. És nem elégedhetek meg a tegnappal, de még a mával sem. Ez pedig a szeretet. És nincs az az állapot, aminél ne lehetne még jobb. Nincs az az állapot, aminél ne lehetne még több. És hát messze nem ott vagyunk, ami a maximum. És van forrás, akiből, amiből meríthetünk. Úgyhogy ha egy tanító, egy bizonyságtevő, egy szolgálattevő azt látja, hogy az ő tanítványai, az ő családja, az ő gyermekei, az ő környezete, az ő gyülekezete növekszik a szeretetben, az ő szolgálata, bizonyságtétele, tanítása nyomán, az valami fantasztikus érzés. Nincs annál nagyobb öröm, mint amikor az ember munkája gyarapodik, egyre inkább kiteljesedik. És itt most nem arról van szó, hogy dupla termést hozott a búza, a gabona, a részvényeink a triplájára mentek fel. Tehát itt arról van szó, hogy a másiknak a szeretete nyoma napról napra, hétről hétre megsokszorozza önmagát. Látni a maradandó munka gyümölcseit. Következő. Úgyhogy mi magunk dicsekszünk az Isten gyülekezeteiben veletek, álhatatosságotokkal és hitetekkel, amellyel minden üldöztetést és nyomorúságot elviseltek. Hát a következő gondolat egy kérdéssel van megcímkézve, hogy mivel dicsekszünk. Van egy barátom, aki néha feltesz egy zavarba ejtő kérdést, amikor mondok valamit, azt mondja, hogy most panaszkodsz, vagy dicsekszel? És erre nehéz válaszolni. Ha panaszkodsz, akkor most minek panaszkodsz? Ha dicsekszel, akkor milyen alapon? Vagy mit akarsz ezzel elérni? Panaszkodni nem jó dolog. Én úgy gondolom, hogy ha valami problémával szembesülünk, és az a másik, akinek elmondom, az nem a megoldás része, akkor ne terheljük vele. Akkor nem vagyunk egy kellemes partner, nem vagyunk egy jó beszélgető partner, ha a másikat is lenyomom a saját problémáimmal. Ha dicsekszem, akkor miért mondom neki? Azért, hogy irigyé tegyem, vagy azért, hogy engem felemeljen, vagy azért, mert szeretném, ha ő is megkívánná, de ugyanakkor megmutatom neki, hogy az övé is lehet. Én úgy gondolom, ez utóbbi dicsekedésnek létjogosultsága van. Szabad az embereket irigyé tenni. Akkor, ha rögtön meg is tudod ajándékozni őket azzal, amire irigyé tetted őket. Ha e fölött van hatalmad és módod, akkor dicsekedjél. Ne szűnj meg dicsekedni. Dicsekedjél Isten gyülekezeteiben, a más testvérekben végzett munkával. Már nem a te munkáddal, hanem amit Isten végzett bennük. És azt, hogy hogy gyarapszik a szeretet bennük, akkor, amikor már te ott se vagy. Akkor egyértelmű, hogy az Isten dolgozik bennük, és nem te voltál az. Ezzel dicsekedett Pál. Következő. Ez annak a jele, hogy Isten igazságosan fog ítélni, amikor titeket méltónak nyilvánít az ő országára, amelyért szenvedtek is. Na, itt jön az a része, ami már sokkal jobban hangzik, hogyha fotelból vagy székből olvassuk és nézzük, és nem vagyunk ennek a részei. Az összes eddigi olyan, hogy könnyű beleélni magunkat, könnyű elképzelni, hogy de jó lenne, akár egy interaktív filmben, vagy egy interaktív játékban kapcsolódnánk is a többiekhez. Itt kezdődnek azok a dolgok, amit jobb távolról nézni, legalábbis úgy gondoljuk. Amikor ezért meg kell fizetni az árat, és nem feltétlenül pénzben. Bár lehet, hogy az állásába került azoknak az embereknek, lehet, hogy az egész kapcsolatrendszerében, lehet, hogy a családjából tagadták ki. Egy történet jut eszembe, van, akinek már mondtam, van, akinek még nem. Amikor Pistivel meg Tomival Brüsszelben voltunk néhány héttel ezelőtt, akkor ott hallottam egy különleges gyülekezetről, egy arab baptista gyülekezetről. Az arab negyedben, Brüsszel arab negyedében van egy baptista gyülekezet. És hát nem tudom, hogy hány veszélyesebb dolog van, mint arab negyedben baptista gyülekezetet plantálni, de az a család, akik ezt állatotosan teszik, ez nagyon komolyan és őszintén hihetetlen példamutatással végzik Istentől megáldva ezt a szolgálatot. És az egyik történet arról szólt, hogy hát hogy lehet muzlimok között evangelizálni? Ti hogy csinálnátok? Van-e ötletetek rá? Ingyen öleléssel. Próbáld meg a burkás hölgyeket ingyen megölelni. Azt hiszem, hogy ez lett az utolsó ölelésed. Érdekes volt, és muzsika a füleimnek hallani, hogy mi a módszer ennek. A személyes bizonyságtétel. Azt, amit itt is tanítunk, megpróbálunk átadni. A személyes bizonyságtétel által lehet evangelizálni a muzlimok között. Aztán volt még egy bátorsága ennek a pásztornak arra, hogy egy kávézóban nem a helyi török vagy arab énekesnek a slágerei mentek videóklipről, hanem ilyen negyedórás blokkokban bejátszotta a Jézus filmet. És amikor betértek oda emberek, hát ugye a prófétáról lehet beszélgetni, mert prófétának elfogadják ők is, csak nem Isten fiának. Tehát sok minden belefér náluk. Ez még éppen igen, a burkás nőlelgetése nem. És amikor betért valaki, azt mondták, hogy bemegy, elfehéredik, és lefagy, és nézi a képernyőt. És erre megkérdezi tőle a kávézót üzemeltető lelkipásztor, akinek ez a kávézó, ez valójában a alibi ahhoz, hogy evangelizáljon, hogy mi a probléma. Én ezzel az emberrel találkoztam. Micsoda? Gondolta a színésszel, vagy... Nem, azt mondja, ma álmomban ezzel az emberrel találkoztam. És azt mondta, hogy találkozni fogsz egy szolgámmal, és tegyél meg mindent, amit ő mondani fog neked. És akkor ez a lelkipásztor is nyelni köpni nem tudott. Képzeld el, hogy te kerülsz ebbe a szituációba. Annyit mondott, hogy hát akkor én adok neked egy új szövetséget. Adott neki egy szép, visszafele olvasandó arab új szövetséget. Abban megmutatta, hogy ezt a evangéliumot olvasd el, mire visszajössz mondjuk 5 nap múlva, és akkor beszélgessünk róla. És addig meg imádkozott, és nem tudta, mit csináljon. Ez az ember visszajött a megbeszélt időpontba, azt mondta, addig már 3-szor elolvasta. És megtért, átadta az életét Jézus Krisztusnak, hazament volna, de otthon, amikor ezt elmondta, úgy, ahogy volt, mindenestől kidobták az utcára. És amikor találkozott ez az ember a testvérével később, akkor megkérdezték tőle, hogy hol van a te testvéred. És azt mondta, hogy nekem nincs testvérem. Tehát ilyenkor egy muzlim családban, ha mondjuk Európában van, nem biztos, hogy rögtön kivégzik, de családilag igen. Tartanak egy vacsorát, ahol elgyászolják, mintha nem is lett volna, és onnantól fogva nem tekintik élő személynek, nem tekintik családtagnak. Ez volt az ára, hogy keresztényé legyen ez a muzulmán ember, egykor muzulmán ember. Ennek volt ára. De úgy gondolta, hogy akinek éjjel megmondta álmában azt, hogy tegyél meg mindent, amit az én szolgám majd mond neked, inkább ennek engedelmeskedik, mint a családi, igen mély érzelmi kapcsolatoknak és hagyományoknak. Nagyon kemény, nagyon durva, de még ezt az árat is megfizetik azok, akik ezt komolyan veszik. Nem kéri Isten mindegyikőtöktől, mindegyikünktől, hogy ekkora árat fizessünk. De ha kérné, hadd tegyem fel a kérdést magamnak és neked, meddig vagy hajlandó elmenni? Mi az az ár, ami neked még megéri, és mi az, ami nem? Nem divatból lettek keresztények a tesszalonikaiak. Nem ez volt a módi. Nem ez volt a trendi. De megértették és megtették. Következő. Mert hiszen igazságos dolog az Isten előtt, hogy gyötrőiteknek gyötrelemmel fizessen. És ami most következik, eszembe juttatja, amikor tüzet kérnek Jézus tanítványai azokra, akik nem fogadják be őt. És Jézus azt mondja nekik, hogy nem tudjátok, hogy milyen lélek van bennetek. De tegyük megint a szívünkre a kezünket, És amikor úgy igazán beletaposnak a lelki világodba, amikor úgy igazán megpróbálnak téged lehetetlenné tenni, tönkretenni, megalázni. Nem az van benned, hogy igazságért kiált mindez. Nem az van benned, hogy ez vért kíván. Nem az van benned, hogy ez nem maradhat így. Az már egy nagyon-nagyon magas érzelmi érettség, vagy még a fölött levő természet fölötti hozzáállás bennem, benned, amikor azt mondod, hogy hát bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Ha őszinte vagyok, nem ez az első gondolatom. És még egy, az Isten is számos helyen a Bibliában egyértelművé teszi, hogy a bűnnek büntetése van. Mindenre van bocsánat, de a bocsánat elutasítására viszont nincs bocsánat. És amikor eddig a pontig elmegy valaki, ott kőkövön nem fog maradni. Ott a tűz megemészt mindent. És pont ez van leírva ebben a néhány sorban, meg a következő diában. Nektek pedig, akiket gyötörtek, enyhülést adjon mi velünk együtt. Mert amikor az Úr Jézus megjelenik a mennyből hatalmának angyalaival, jött a következő, tűzlángjában bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek a mi Úrunk Jézus Krisztus evangéliumának. Ezek majd örök pusztulással bűnhődnek az Úrtól, és az ő dicső hatalmától. Természetesen jó lelkülettel senki nem kívánja senkinek. De attól még, hogy nem kívánja, attól még ez lesz. És pont ettől szeretnénk megmenteni azokat, akiket hívunk mi is ki a világból. Mert ez a világ sorsa. Ez a világgal szövetségre lépő és lepaktáló, oda ragaszkodó, vagy ahhoz újra visszatérő és visszacsúszó minden ember sorsa. Ebből vagyunk mi kihívva. A gyülekezet, a kihívottak közössége, ebből van kihívva. És ez nem érzelmi döntés, hogy hát azért, majd biztos ők is úgy, az Isten rajtuk is megkegyelmez, hát a mi szerető Istenünk az nem tehet ilyet meg velük, meg hát nem kell ezt ennyire komolyan venni, meg ez már fanatizmus, meg ijeszgettek már megint, meg ez nem korszerű tanítás. Nem tudom. A Biblia ezt tanítja. Egyrészt egy tökéletesen elfogadó szerető Istent, másrészt pedig egy tökéletesen igazságos Istent. És ez a kör négyszögesítése. Egyszerre kör, mert tökéletesen igaz, tökéletesen szerető, és nagyon vonalas. Mint egy négyzet. Nem tűr felpuhítást a törvényben. És hogy tudod belegyömöszölni a kockát? Hogy tudod belegyömöszölni a négyzetet a körbe? Hogy tudod négyszegesíteni a kört? Egyszerre igazságossá tenni azt, ami megengedő és megbocsátó. Ezt Jézus Krisztusban elvégezte az Isten. Ő négyszögesítette a kört. Ő meg tudta ezt a feladatot oldani. De sokba került neki. Neki nagyon sokba került. Következő. Amikor eljön az a nap, hogy megdicsőjön szentjei között, és csodálják mindazok, akik benne hittek, amint hogy ti is hittetek, hittel fogadtátok bizonyságtételünket. Ugye ez az a színről színre láthatjuk, amikor Tesszalonikában sem fogják már üldözni, hát ma már nem üldözik, vagy legalábbis az a világ véget ért, amikor a helyi zsidókolónia megpróbálja akár az élet minőségét, vagy az életét is lehetetlenné tenni azoknak a helyi zsidóknak, akik közülük származtak, de elfogadták Jézus Krisztus megváltójuknak. Ma már sehol nincs a Római Birodalom, sehol nincs az a hatalmi rendszer, akár az a kis helyi kis királyság, vagy az a helyi kis gyülekezeti vezetők, akik ármánykodtak Pál apostol és csapata ellen. Elsodorta őket az idő, elsodorta őket a történelem. Akik megtértek, azokkal mi is találkozni fogunk, akik pedig mindezeket művelték befolyásukkal, jogi ismereteikkel, gonoszságukkal, azok pedig menthetetlenül elvesztek. És ugyanígy te is, mi is, a mi iskolánkban, a mi munkahelyünkön, a mi városunkban, a mi országunkban is lehetünk áldozatai akár a hitünk miatt is. Emberek ármánykodásának, gonoszságának, rossz indulatának, az Isten elleni gyűlöletének. Akár úgy, hogy csak elszenvedői, hétköznapokban sok-sok tüske a köröm alatt, csak össze ne tévesszük azt, amikor a saját tehányságunk, vagy a saját nem törődömségünk, vagy mulasztásunk miatt érnek minket üldözések, azzal, mint amikor a hitünk miatt ér minket megkülönböztetés. Ez azért nem ugyanaz, messze nem ugyanaz. De ha mégis ilyen történne, ha mindent igyekszünk jól csinálni, olyan nincs, hogy mindent jól csinálunk, ha igyekszünk mindent jól csinálni, és a hitünk miatt kerülünk hátrányos helyzetbe, vagy lehetetlenítenek el, akkor jusson eszünkbe az, hogy aki kitart, aki mindvégig kitart, az üdvözül, és arra nem akármilyen jutalom, nem akármilyen örökség vár. És eljön az az idő, amikor ez nem csak egy ilyen jövőbeli remény, ami nem fog megcsalni, és nem fog eloszlani, hanem meg fog valósulni, de nem csak egy remény lesz, hanem egy színről színre való találkozó is, az Istennel való közösség. A következő: ezért aztán mindenkor imádkozunk értetek, hogy a mi Istenünk tegyen titeket méltóvá az elhívásra, és töltsön meg titeket teljesen a jóban való gyönyörködéssel, és a hit minden erejével. Azt írtam ide, hogy telve lenni. Telve lenni a jóban való gyönyörködéssel, és a hit minden erejével. Hát, ha éljük a hétköznapunkat, akkor nagyon-nagyon tudatosan kell a jóban gyönyörködni, mert a jót keresni kell. És hogyha megtaláltad, akkor nehogy kimossa az agyadból az a sok hír, az a sok rossz, az a sok negatív, ami árad ránk a hírektől, a hírekből, a kollégáinktól, az iskolatársainktól, a környezetünkből. Tudunk-e mi szennyvíz elvezető csatornák lenni? Egyszer hallottam valakitől ezt a furcsa hasonlatot, hogy a keresztény ember az szennyvíz elvezető csatorna. Minden mocsok árad, és hogyha te ezt tovább öntöd, akkor te is szennyezed a többieket. De ha te egy szennyvíz elvezető csatorna vagy, akkor tőled, általad, ez már nem ömlik tovább másokra. Te elvezeted. Nálad megszűnik a pletyka, nálad megszűnik a rossz hír továbbadása, nálad vége van annak a folyamnak, ami körülötted ömlik. Ha nem, gyönyörködj a jóban. Az, hogy mindenkor mindenért hálát adjatok, ez egy újabb nagy lecke nekem is, talán neked is, de egy jó gyógyszer, hogy ha csak egy 5 percre megállsz, és elsorolod magadban, hogy ma miért lehetek hálás, és azért hálát adsz, akkor már más a hangulatod, már más a hozzáállásod a feladatokhoz, a nehézségekhez, a melletted levő nehéz emberekhez. Egész más a világ. Onnantól fogva nem adod át a szennyet, hanem elnyeled azt, sőt, még te leszel az a személy, akivel jó együtt lenni. És ez egy nagy kihívás. Sokszor elgondolkodom, hogy vajon velem jó együtt lenni? És ezt tegye fel mindenki magának, hogy olyan ember vagyok, aki jót közvetít, aki emel a másiknak a jókedvén, emel a másiknak az Isten ismeretén, vagy pont, hogy én húzok le másokat, vagy ugyanolyan vagyok, sodródom velük együtt. Telve legyünk a jóban való gyönyörködéssel, és telve legyünk a hit minden erejével. Olyan jó volt hallani a hit erejét most itt ebből a rövid kis bizonyságtételből, és számos kicsi, de mégis nagy dolog van az életben, ami a hit erejéből fakad. Végül pedig, hogy megdicsőjön a mi Urunk Jézus Krisztus neve bennetek, és ti is ő általa, a mi Istenünk és az Úr Jézus Krisztus kegyelméből. Ebben van egy nagyon érdekes kettősség. Megalázott, porigalázott, tönkretett, sárba tiport embereknek írja, hogy meg fogtok dicsőülni. És ez megint olyan áll kegyesség, meg áll szerénység sokszor az emberben, hogy kinek nincs szüksége arra, hogy, és mondjuk így, megdicsőüljön. Ki ne szeretne megdicsőülni? Megfogalmazom másképp, mert ez így nagyon erős. Ki ne szeretné, hogyha megdicsérnék? Ki ne szeretné, hogyha elismernék? Ki ne szeretné azt, hogy felemeljék az ő jó cselekedeteit, és ezt a többiek elismerően nyugtázzák? Hát kevés dolog van, amire jobban ki lennének éhezve emberek, mint erre. És az egész eddigi folyamat végigvitele Krisztusban elvezethet még ide is. De egy nagyon fontos dolog, még mielőtt itt elszállna valaki ettől a gondolattól, mert itt egyrészt valós igény az emberben, hogy elismerjék, valós igény az emberben, hogy megbecsüljék, de van ott egy kulcs szó, hogyha ez így történne, az nem azért van, mert én olyan nagyszerű ember vagyok, mert az én jellemem erre engem predesztinál, hanem azért, mert Isten kegyelméből lehetek az, aki lehetek. És ma már nem az vagyok, aki voltam, lehetek több, de még mindig nem az vagyok, akinek lennem kéne. És hogyha ezt együtt tudom, és így együtt nézem, és tudom, hogy ez kegyelemből van, akkor azt hiszem, hogy helyén van az értékrendem is. És akkor érhet bármi megaláztatás, bármi nehézség, bármi üldözés, tudom a célt, arra fele tartok, tudom a játékszabályokat, betartom, és ráadásul jó velem lenni. Egy kellemes társaság vagyok, ahonnan az Isten jó illata árad a mellettem levők fele. Adja Isten, hogy ez igaz legyen rám, meg rátok, és ahogy mondtam, nem iridlem a következő második fejezetnek az ige hirdetőjét, de majd csak megbirkózik vele, nem tudom, melyik őtök lesz. Én nagyon várom, még ha személyesen nem is fogok tudni itt lenni, nagyon izgalmas lesz a második rész, úgyhogy sok biblia kommentár bedobja, hogy innentől nem tudom, hogy hogy kell folytatni. Én nagyon kíváncsi leszek, hogy mi hogy folytatjuk. Köszönöm a figyelmet, és áldjon benneteket.